nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Továbbra is a jövőt fürkészük, most már megbeszéltük, hogy mi lesz a benzinkutakból, de hogy mi lesz a közlekedéssel a fővárosban és vonzás körzetében, az lesz a következő témánk, a vonal túlsó végén pedig, akivel erről fogunk ma beszélgetni, Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
No, hát szedjük ketté ezt a szép témát, külön az autókra koncentráljunk, és külön a tömegközlekedésre majd. Talán az autókkal egyszerűbb a helyzet. Mennyire lesz, mennyire lehet a része a belvárosi közlekedésnek az autóval való közlekedés mondjuk az elkövetkezendő 10-15-20 évben?
Azt látjuk, szinte az összes fejlett és egyre inkább fejlődő nagyváros példáján a világban, hogy az autók szorulnak ki a belvárosokból. Azon nagyon egyszerű felfogás eredményeként, hogy nem hatékony őket használni. Az autózással egy sokmilliós nagyvárosban is csak általában maximum 15 percet autóznak az emberek, és néhány kilométer távolságot küzdenek le. Nyilván vannak kivételek, de ez az átlag, és az utazások nagy többsége ebben a kategóriában zajlik. Egy több tonnás, 4-5 személy elszállítására alkalmas, óriási fémdobozzal közlekedünk, néhány évtizednyi megszokás és ilyen társadalmilag ez természetessé vált, hogy ez így zajlik, a városban néhány kilométer leküzdésére. Ez azt jelenti, hogy a városainknak az értékes közterületeit bitangdrágán használjuk, méreg drága még garázsokat kell építeni, hogy ezek az autók elférjenek különböző garázsokat. Tehát egyszerűen az autó köré egy olyan várospolitika, egy olyan városi felfogás épült, ami fönntarthatatlan. És abból is látszik, hogy fönntarthatatlan, hogy Budapesten, talán ebben a percben is sokan állnak dugóban, de még így is az a helyzet, hogy a budapestiek 60%-a a tömegközlekedéssel ment ma reggel is iskolába, vagy ott most éppen nem, de fog szeptembertől, és munkába. Tehát a budapestiek többsége tömegközlekedik, de még így is vannak bőséggel dugók. Tehát az, hogy az autóra épülő közlekedési logika egy milliós nagyvárosban, különösen egy történelmi nagyvárosban, mint Budapest, fönntarthatatlan, ezt talán nagyon nem kell hosszasan igazolni.
Jó.
Az látszik, hogy az az igény, hogy de nyilván a tömegközlekedés sokakat kiszolgál, és van még benne bőven fejlesztési potenciál sok nagyvárosban is, így Budapesten is, de nyilván nagyon sok olyan reláció van, az ember szeretne abból bébe egy konkrét úton eljutni. Az látszik, hogy az autó által nyújtott szabadságot egyre inkább más eszközök fogják kiszolgálni, amelyek alkalmasabbak arra, hogy egy városi környezetben, ahol a hely az nagyon nagy érték, egy embert elvigyenek. Ez lehet egy elektromos bicikli, ez lehet egy elektromos robogó, sok városban a rollerek terjednek tényleg gomba módra, és azáltal, hogy az okostelefon már ott van mindenkinek a zsebében, azáltal, hogy a mobil adatkapcsolat az természetessé vált, főleg a nagyvárosokban mindenhol ott van a 4G, és majd lesz 5G is nem sokára, ez azt hozza, hogy ezek az eszközök nem is kell, hogy az emberek tulajdonában legyenek, hanem könnyen ki lehet ezeket pérelni egy 10-15 percre, és máshol le lehet tenni, mint ahol felvettük őket. És ezt egy autóval is meg lehet tenni, tehát azon ritka esetekben, amikor mégis szükség van egy autóra, akkor sem kell a sajátunkat használni.
No, mi lesz az autókkal akkor? Ugye abban egyetértünk, hogy kiszorulnak valószínűleg a nagyvárosokból, és mielőtt belemennénk a tömegközlekedésbe, ezt még tisztázzuk. Lesznek nagy P+R parkolók, mert azért városon belül ugye ezt meg lehet oldani, de mi van az ingázókkal? Mi van azok, akik ügyeket jönnek intézni vidékről a fővárosba? Ugye elég nagy vízfej Magyarországon, Budapest, tehát erre azért fel kellene készülni. Ugye itt adódnak a P+R parkolók lehetősége, de hát ugye ezekről évek óta beszélünk, és amik vannak ilyen kezdeményezések, azok mind full tele vannak. Tehát hogy lesz ez a jövőben akkor?
Szerintem egyrésztről az, hogyha egy P+R tele van, az egy nagyon jó jel, mert azt mutatja, és tényleg tele van, a legnagyobb P+R parkoló az elmúlt 10 évben Kelenföldön épült meg a 4-es metró átadása után, több mint 1000 férőhely van ott jelen, és teljesen tele van minden nap. Ez azt mutatja, hogy az emberekben megvan abszolút a nyitottság a váltásra, hogy nagyon sokan nem azért autóznak a belvárosban feltétlenül, mert ez a hóbortjuk, hanem nem találják meg azt a módot, amivel megfelelő időben és ponton tömegközlekedésre tudnak váltani, és hogyha erre kínálkozik lehetőség, akkor ezt megteszik. A P plusz R-ek telítettsége ezt mutatja. Tehát érdemes a P plusz R programot folytatni és fejleszteni, és azt hiszem vannak is ilyen tervek az agglomerációban, hogy nőjön a P plusz R parkolók száma, de azt szeretném hozzátenni, hogy a P plusz R azért egy nagyon drága a megoldás erre, hiszen egy P plusz R parkolót megépíteni férőhelyenként is több millió forint. Minden vízelvezetéssel, kamerázással.
Meg van ehhez hely?
Hát, talán még az agglomerációban sok helyen van is, de én azt gondolom, hogy ezt érdemes mindig mérlegelni, hogy ez a leghatékonyabb megoldás, és amellett, hogy persze épülnek azért P plusz R parkolók, minden másra is koncentrálni kell. Egy néhány száv autót befogadó P plusz R árából egy 10 000-es város minden lakójának lehet elektromos biciklit adni, csak így példát mondjak. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy olyan helyeken, amik mondjuk a budapesti agglomerációban, ahol van jó minőségű vasút, nem mindenhol van, de ahol van jó minőségű vasút, ott elérni azt, hogy a településről ott helyben legyen jobban elérhető a vonat, hogy legyen jó minőségű biciklitárolás, hogy legyen akár ott valami olyan megosztott rendszer. Hollandiában például a siker egyik fontos záloga az, hogy ezek a bicikli megosztások ezek nem csak a belvárosban működnek, hanem az emberek képesek arra elérhető számukra, hogy a saját kisvárosuk, akár a saját falujuk vasútállomásán is fölvegyenek, letegyenek olyan biciklit, ami nem a sajátjuk. És ezt a fajta ingázást, hogy visszajön elmegyek a vasútig, bemegyek a városba, majd aztán ott is tudom használni akár a kerékpárt, akár más fenntartható eszközöket, ez működik. Tehát azt szerintem nagyon fontos, hogy a kevésbé sűrűn lakott végén az utazási láncnak, hiszen nagyon sokan tényleg kiköltöztek kertvárosokba, onnan járnak be Budapest városmagjába, ott is meglegyen az autón kívül más ráhordási lehetőség, akár egy kis busz, amit telefonon hívunk, és nem is feltétlenül egy 50 személyes busz, hiszen az egy kertvárosban nem biztos, hogy mindig működik. Akár az, hogy megbízhatóan egy elektromos biciklivel el lehet jutni a 3 kilométerre lévő vasútállomásra, és tudom, hogy ott azt le tudom úgy tenni, hogy nem fogják ellopni, mire délután hazafelé jövök. És nyilván kell olyan vasút, amihez kellően megbízható. Budapest környékén azért a járműpark az nagyon fejlődik és fejlődött, de azért a vasút megbízhatósága terén még bőven van teendő.
Igen, még egy kérdés, hogy dugódíj, az mennyire játszhat szerepet ennek a koncepciónak a megvalósulásában? Ezt azért kérdezem, mert ugye az is elhangzott, hogy az autóknak nem sok keresni valójuk lesz a jövőben a belvárosban. Ez egy eszköz ehhez?
A dugódíjban én személyesen hiszek, mint közlekedéspolitikai eszközben. Egy nagyon nehezen, politikailag nagyon nehezen elérhető, megvalósítható eszköz ez. Éppen ezért nagyon kevés város képes volt bevezetni. London, Stockholm, Szingapúr, Milánó, New York döntött róla, de még nem történt meg ennek az elindítása. Nagyon egyszerű logika áll a dugódíj mögött. És egyébként, hogyha bemegyünk egy élelmiszerboltba, vagy foglalunk egy fapados repülőjegyet, az élet minden területén elfogadtuk azt, hogyha valamire nagyobb az igény, mint a kínálat, akkor az árak emelkedni fognak. És ha az árak emelkednek, akkor ha azt mi még meg tudjuk fizetni, akkor ezzel legalább az biztosított, hogy hozzá is férünk ahhoz a szolgáltatáshoz bizonyosan, tehát nem kell arra számítanunk, hogy órákat állunk érte sorba. Ugye ez egy viszonylag egyszerű gazdasági logika, ami nagyjából a piacgazdaságot vezérli, ami körülvesz bennünket. Az utakon ezt nem érvényesítjük. Ellenére, hogy dugó van, hogy állunk egy órát dugóban, mi ugyanilyen, mint egy órát állnánk a pénztárnál sorba, Nem érezzük sokszor természetesnek társadalmilag, hogy az árak emelkedésével lehetne ezen változtatni. Ezt a nagyon egyszerű közgazdasági logikát alkalmazza az utakra a dugódíj, és azt mondja, hogy ha dugó van, akkor hogyha az út használatának a díja emelkedik, akkor az a dugó meg fog szűnni. És mi fog történni? Két dolog. Egyrészt az fog autózni a belvárosban, akinek ez megéri, és tényleg annyira fontos, hogy ezt kifizesse. Ezáltal akik ezt megteszik és kifizetik azt a még Londonban is pár ezer forintos, valószínűleg vagy egy milánói, stockholmi környezetben pár száz vagy ezer forintos dugódíjat, azok sokkal gyorsabban tudnak autózni, hiszen a dugók lényegében egy ilyen áremelkedés révén megszűntek ezekben a városokban. Míg azok, akik ezt nem fizetik meg, azok vagy nyilván elkerülik a belvárost, ami egyébként hasznos. Gondoljunk bele, hogy hányszor fordul olyan elő, hogy a Waze a belváros szívén, a Rákóczi úton keresztül küld valakit, mert tényleg az a gyorsabb, és nem kerül él a belváros, miközben egyébként semmi keresni valója nincs a belvárosban, ez egy tipikus dolog a budapesti város szerkezetben. És sokan pedig váltanak, és változtatnak a szokásaikon, mert nem éri meg nekik így már autózni, és a dugódíjat kéne fizetni. Tehát összességében tisztább levegő, kevesebb autó, kevesebb dugó, akik megfizetik a dugódíjat, azoknak gyorsabb eljutás autóval, és egyébként ebből pedig olyan plusz bevételek származnak, amiből lehet a tömegközlekedést fejleszteni, és nyilván érdemes is a bevételeket így hozzákötni ehhez, hogy az emberek érezzék, hogy amit befizetnek, az oda megy, hogy tömegközlekedés fejlődjön. Ha ez is sikerül, akkor én azt gondolom, hogy a dugódíj egy nagyon olcsó, hiszen nem kell milliárdokért infrastruktúrát építeni, vagy 10 milliárdokért nagy infrastruktúrát építeni, mint egy villamos vonalhoz, hanem sokkal gyorsabban és olcsóbban bevezethető, és egy nagyon nagy hatású részben környezetvédelmi, részben kifejezetten a közlekedők használt szolgáló intézkedés, de Budapesten ilyen lesz, és mikor ezt én nem tudom megmondani, hiszen ez egy nagyon érzékeny kérdés, éppen azért, mert általában a dugódíjak miután bevezették őket, nyitották a hasznukat, népszerűvé válnak. Ez látszik a legtöbb városban, hogy ma már 70-75%-os támogatottsága van a dugódíjnak, ahol megcsinálták, de előtte az emberek ezt nyilván egy plusz adóbevételként sarcként látják, ezt az összefüggésrendszert, amit most itt próbáltam elmondani, nem feltétlenül értik, és nyilván nem annyira támogatóak egy ilyen intézkedéssel szemben.
Egy pillanatra visszakanyarodnék, akár a dugódíj kapcsán, itt az autósok fizetnivalói kapcsán a P plusz R parkolóhoz Kelenföldön, amely valószínűleg azért is van tele folyamatosan, noha nagyon nagy, mert hogy ingyenes. Korábban ugye arról volt szó, hogy ez csak egy bevezető időszak, de ingyenes maradt. Az, te például, ha az most fizetős lenne, akkor az rögtön megváltoztatná az autósoknak a szokásait, vagy ez lehetne egy teszt arra, hogy akár dugódíjjal kapcsolatosan, vagy ők hogyan reagálnak?
Szerintem az, hogy a kelenföldi P plusz R ingyenes maradt, az inkább csak egy ilyen rendszerhiba eredménye, annak elvileg valóban csak az elindulás után kellett volna ingyenesnek lennie. Ez azt okozza, voltam mostanában én is arra párszor, és van erről személyes tapasztalatom, ez azt okozza, hogy valóban a férőhelyek egy részét, úgy érzésre, nincs ebben mérési adata az én birtokomban, de úgy érzésre az egyharmadát is néha azt olyan autók használják, akik ott maradt éjszakára is, tehát nem P plusz R-ra használják, hanem egy tartósabb autótárolásra. Ha fizetni kéne egy buszjegy árát, ugye ez a főváros parkolási rendelete azt mondja ki, hogy a P plusz R parkolók ára az egy buszjegy ára egy napra, és hogyha az ember éjszakára ott hagyja az autóját, akkor kell többet fizetni érte. Hogyha ezt bevezetnék Kelenföldön, szerintem akkor is tele lenne. Uh-huh. Tehát most az látszik, hogy reggel 8-kor már általában nincsen hely. Lehet, hogyha fizetni kéne 350 vagy akár 500 forintot, akkor ez kitolódna mondjuk reggel 9-re, de nem hiszem, hogy lenne üres hely a kelenföldi P plusz R-ben. Már csak azért is sem hiszem, mert más P plusz R parkolók Budapest környékén, Budapesten azok ezzel a tarifával működnek, és azok is teljesen tele vannak, kisebbek, mint a kelenföldi.
És akkor vissza a tömegközlekedési fejlesztés, amire teremtene esetleg a forrást a
bocsánat, még egy gondolatot hozzátehetek, szerintem van szükség olyan parkolókra is egyébként, ahol egy belvárosi ember ott tudja hagyni az autóját állandóra, viszonylag kedvezményesen. Nagyon sok ember van Budapesten, akik, tehát a parkolás az egyik leghaszontalanabb módja, hogy használjuk Budapest legértékesebb közterületeit. Közben mindenki elfogadja, hogy pörögnek a négyzetméter árak az ingatlanpiacon, hogy egy üzlethelyiség, egy lakás, egy belvárosi négyzetméter az megduplázódott az értéke az elmúlt években is. Aközben a közterületeinket, ahol rengeteg funkciónak kéne még hely, zöld felületnek, akár egy kiülős teraszoknak, gyalogos felületeknek, kerékpározásra szolgáló felületeknek, és így tovább, ott azt természetesnek veszük, hogy ingyen tárolunk autókat lakossági parkolás jegyében. Nagyon sokszor ez azt jelenti, hogy mivel ingyen van, emberek úgy is tartanak autót a belvárosban, hogy valójában csak hétvégén használják, mert egyébként a mindennapjaikban nem hasznos számukra a belvárosból autóval bejárni. Nagyon sok ilyen autó van, ami lényegében hétfőtől péntekig mozdulatlanul áll a belváros utcáin. Sokan azt mondják erre, hogy persze, de hát annak a családnak is azért kell valami megoldás. Most persze nagyon keveseknek jut ez valójában parkolója végén, hiszen 80-90 lakásos társasházak előtt van 3-4 hely a belvárosban, tehát azért ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki tud autót tárolni, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ha megnézzük a különböző nyugat-európai példákat, a belvárosi parkolásnak a visszaszorítása, egyáltalán Oszló az nemrég felszámolta teljesen a közterületi parkolást a belvárosában, ahhoz az kell, hogy a lakók számára legalább átmenetileg olyan parkolók, mint a kelenföldi, tehát metróval elérhető nagy parkolók, ahol így hétfőtől péntekig tudja tárolni az autóját, és hétvégén el tud vele menni a, nem tudom, a weekendházba, vagy ahova autóval szeretne. Ezt a fajta átállást a belvárosi autótárolás helyett ezt támogatja. Tehát gondolom, hogy egyébként az a funkció, ami Kelenföldön így véletlenül kialakult az ingyenes létbusztár miatt, arra akár szükség is lehet más módon, vagy másfajta.
Értem. Na és a tömegközlekedésben akkor milyen fejlesztések lennének szükségesek, ami ezt a koncepciót segíti?
A tömegközlekedésben Budapest azt gondolom, hogy abból a szempontból büszke lehet magára, hogy a tömegközlekedés különböző történelmi okok miatt nagyon erős és nagyon kifejlett maradt. Sok város az autó tömeges föltűnésével részben már a második világháború előtt, de végképp a második világháború rombolása utáni helyreállítás során tömegesen felszámolta a különböző vágányokat, villamosvonalakat és így tovább, és a tömegközlekedés jelentősen visszaszorult és veszített a szerepéből. Számos ilyen nyugat-európai várost ismerünk. Budapest ezt a hibát ugyan elkezdte elkövetni, néhány villamos, fontos villamosvonal meg is szűnt, de azért jelentőségében a tömegközlekedés erős maradt, és a rendszerváltás után is ugyan messze nem történt akkora befektetés a tömegközlekedésben, mint kellett volna, és egy folyamatosan csökkenő utasszám volt egyébként 2011-ig, amikor a BKK ezen fordítani tudott. De azért összességében nagyon erős maradt a tömegközlekedés, és teljesen természetesnek veheti ma mindenki Budapesten, hogy még a legritkábban lakott területei is nagyvárosnak egy racionális gyaloglási távolságon belül fog találni egy buszmegállót, és mindenhol azért, még a legritkábban lakott kertvárosokban is azért 20 percenként hétköznap fog jönni egy busz, és persze egy csomó olyan terület van, ahol pedig 2-3-4 percenként villamosok, buszok, egyebek hálózzák be nagyon sűrűn a várost. Tehát a mennyiség és az elérhetőség a tömegközlekedési szolgáltatásnak mind árban, mind a hálózat sűrűségében jó, és ez egy fontos alap, mert ezt a legnehezebb megteremteni, mert ez azt hozza, hogy valójában megvan a tömegközlekedés kultúrája. Budapesten 10 emberből 6 tömegközlekedik. Ez egy óriási érték, nagyon sok város eurómilliárdokat költ arra, hogy ide eljusson. Innen azt gondolom, hogy nagyon kevés kell ahhoz, hogy a rendszer igazán sikeres legyen. Számos projekt ismert, amit részben a főváros, részben az állam szeretne megcsinálni. Én azt remélem, hogy a következő 10 évben az uniós pénzek, illetve az egyéb hitelek és költségvetési források tényleg lehetővé teszik, hogy ezek megvalósuljanak. Ugye, amit most ismerünk, az az, hogy a hévek fejlesztésére egy jelentős fókusz kerülne a következő 10 évben. De szó van arról, az elmúlt hetekben ez kapott egy ilyen bulváros felhangot is, de ez az gondolom egy nagyon fontos terv. Szó van arról, hogy
a metrósítás, igen.
És ráckevei hévek összekapcsolódjanak, és ez ugye arról szólna épp, amit az előbb beszéltünk, hogy az agglomerációban leteszi az autóját, bicikliét, rollerjét a hévállomáson, akkor azzal tényleg a belvárosba vagy el tudjon jutni, vagy tudja azt, hogy egy átszállással bárhova el tud jutni a városba. Tehát akár még, hogyha a Váci út irodákba, vagy egy nem pont belvárosi helyszínre megy, akkor is tudhassa azt, hogy egy átszállással eljut valahova. Ehhez kellenek ezek az átmérős rendszerek, amik áthaladnak a városon, hiszen akkor azért, ha valami átmérősen átmegy a városon, akkor előbb-utóbb mindegyik másik ilyen vonalat keresztezni fogja. Ez a hálózati logika mögött. Ha valaki belegondol, például az első ilyen hálózat, amit így csináltunk meg, az az éjszakai buszhálózat volt 10 éve. Azért vannak ezek a hosszú átmérős járatok, mert így mindegyik vonal metzi a másikat, és egy átszállással szinte bárhonnan, bárhova el lehet jutni, ami éjszakban azért elég fontos.
Abszolút kiválóan működik, igen.
A gyorsvasúti rendszerben is ezt a logikát kéne érvényesíteni, ha megnézzük a párizsi RER, a német S-Bahn rendszerek, így működnek ez a logikájuk, hogy az ember leteszi a bármelyik elővárosi kisvárosba az autóját, vagy őt magát leteszi a busz a vasútállomáson, felszáll, és egy átszállással biztos legyen, hogy bárhova eljut Münchenben, Berlinben, vagy éppen Párizsban. Okay. Szóval ennek ez a HÉV projekt, ez egy fontos alapja, és az elővárosi vasutak fejlesztése, a körvasút fejlesztése, a reptérbe kötése a vasúthálózatba, akár egyszer a jövőben egy vasúti alagút létrejött, hogy a fejpályaudvarok kapacitás problémáit megoldja. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik szintén ahhoz kellenek, hogy az elővárosokból könnyebben lehessen bejárni, hiszen ma Budapesten itt van igazán a versenyképességi gond. Budapesten belül is bőven van teendő, meg nyilván van egy csomó öreg busz, tehát vannak teendők, de ahogy mondtam, Budapesten belül azért alapvetően a teljesítménye nagyon jó volt a megközlekedésnek, abban az értelemben, hogy sokan használják. Az agglomerációban már messze nincs meg ez a többségi piaci részesedés. Az agglomerációból nézve 10 emberből 6 az autóval jár be. Uh-huh. Ahol ma a tömegközlekedésnek nincs meg a piac képessége, az az agglomeráció, tehát ezért is említek ilyen projekteket első helyen.
A te körvasút, csak egy utolsó apróság kapcsolódott. A körvasút fejlesztésnek az része lenne, gondolom, hogy több helyen megálljanak, és egyáltalán személyszállításra is használjuk a vonatokat, amik ott még a állomásokon sem lehet felszállni, mert igazából csak teherforgalom van rajta elsősorban, ugye?
Igen, itt egy olyan beruházást tervez az állam, amelyik ugye arról szól, hogy az a körvasúti szakasz, amelyik áthalad a Rákóczi híd mellett, ott a Művészetek palotája mellett érkezik meg Pestre a vasútvonal, ugye ezen ma főleg távolság és tehervonatok közlekednek, és nem nagyon állnak meg, hogy ezen legyen egy olyan 10-15 percenkénti elővárosi vonat közlekedés, amely elindul, hát nyilván érkezik Tatabánya, vagy Székesfehérvár, vagy Pusztaszabolcs felül a vonat, megérkezik Kelenföldre, és nem déli pályaudvarra megy tovább. Ezek többletvonatok, tehát az agglomerációból ezzel sűrűbben is lehetne bejárni. Ugye ennek a feltétele, hogy elkészüljenek azok a vonalfelújítások, amik jelenleg is épülnek, és ezt követően ezek a plusz vonatok, ezek Kelenföldről Pest felé kanyarodnának, megállnának az Infopark környékén, ott az új kapaszigáti fejlesztéstől sem messze, és bekapcsolva Újbudát.
Ehhez nem kell, nem kell újabb Dunahíd? Ez a két vágány elég ehhez? Nem, ez kell a harmadik vágány?
Ez kell egy harmadik Dunahíd, aminek a megépítését elhatározták.
Aha, szokkor ez eldőlt, jó.
És utána megállna ott lényegében a Vipánál, ahol pont ugye a Hévekre tudna adni egy átszállási kapcsolatot, meg a kettes villamosra. Ezek után meg tudná állni ott a Népliget, valahol, ahol a hármas metróval, Üllői út térségével tudna találkozni, és aztán tovább haladhatna egy több irányba innen, akár a 60-i vonal felé, akár a Ceglédi vonal felé, Kőbánya-Kispest felé, sőt, akár egyszer, hogyha a reptér felé megépül a vasúti kapcsolat, akkor a repteret is be lehetne kötni így Dél-Buda és Dél-Budapest fontos csomópont.
És a Rákosszentmihálynál hasonlóan?
Az egy jó kérdés, hogy azzal a külső körvasúton mit lehet csinálni. A MÁV-nak vannak tervei arra, hogy ott épüljenek új megállók, de azért az egy ugye az előbb felsorolt csomópontok azért komoly városi csomópontok, ahol mindenhol, hát említettem is néhányat, mindenhol ingatlan fejlesztések zajlanak, kulturális létesítmények vannak, tehát ezek azért fontos városi csomópontok. Az a külső körvasút azért az inkább kertvárosokat köt össze, tehát ott nagyobb fejlesztések kellenek. Én személyesen azt gondolom, hogy az igazán akkor lesz életképes, hogyha egyszer a nyugati pályaudvarnak a fejlesztése megtörténik, és ott lesz plusz kapacitás, mert ugyan nyugati az kapacitás határon el, és ha abból az irányból az új palotai lakótelet Rákosszentmihály felől lehetne a nyugati pályaudvar felé vonatokat indítani, akkor tudna igazán az szakasz életképes lenni. Ezt nem tudom, hogy mikor fog megtörténni. Az előbb említett fejlesztés az, ha jól tudom, akkor a következő 7-8 év egyik legfontosabb vasútfejlesztéseként van a MÁV terveiben.
Hát nagyon szépen köszönjük, most ennyire jutott időnk, örülünk, hogy beszélhettünk, és remélem, hogy mindenki tisztában látja a koncepciót, illetve azt, hogy milyen irányban lenne érdemes elmenni. Szép napot, jó munkát kívánunk, és még egyszer köszönjük, hogy
köszönöm,
beszélhettünk.
Vitézi Dáviddal váltottunk néhány szót Budapest közlekedésének jövőjéről, és hát ő a Közlekedési Múzeum, egészen pontosan a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.
Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.